Vallló. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Dr. Nyisztor Tinka, moldvai magyar néprajzkutatóval Perccel Éva beszélget.
Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, és nagyon-nagyon-nagyon sok szeretettel köszöntöm dr. Nyisztor Tinkát, és ez a nagyon, ez arra vonatkozott, hogy nagyon régen szerettem volna, hogy elgyere hozzánk, de miután nagyon messze élsz, hát nagyon nehéz volt egyeztetni az időpontot, így volt?
Igen, így van, bár eléggé sokszor járok Magyarországon, illetve én tényleg valóban hazamentem és pusztinában élek, de a szakmával tartom a kapcsolatot, ugye konferenciákra nagyon szívesen jövök, szeretek itt lenni, de azért legtöbb időmet otthon töltöm el, hiszen tényleg otthon élek, és ha más nincs, közösségem az megvan, de van kutya, macska, tyúk, veteményes kert. Én is sok szeretettel köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm szépen a lehetőséget, úgyhogy ezután többször eljövök, mert tudom, hol vannak, kapcsolatban leszünk.
Meg akár hallgatni is tudsz minket az interneten. Adást talán pont itt fogni nem tudod, de interneted már pusztinában is van, hiszen ennek hála. Pusztina hol van? Ezt tisztázzuk a hallgatók, és az én kedvemért is, jó?
Így van, most már nagyon jó, ha bár sokan szidják, nem a médiát, hanem hogy minden szenny eljut hozzánk, de minden jó eljut hozzánk, az is igaz. Interneten nagyon sokat szoktam hallgatni a Kossuth Rádiót, a Magyar Televíziót is nézem. Tudom, sokan nem néznek televíziót, de nekem az fontos otthon Moldvába, Pusztinába. Na most Pusztina, ez egy moldvai magyar falu, 60 kilométerre van az 1000 éves határtól, a gyimesektől. Ez a 60 kilométer, szóval legközelebb vagyunk azért a határhoz, hogy nincsen mégis olyan messze ez a falu.
De befelé 60 kilométer
persze,
még.
Keletre, délkeletre 60 kilométerre van Pusztina, igen, az egyik, hát úgymond Csángó falu, így több, jobban ismerik, de én jobb szeretem mondani, hogy moldvai magyar falu. Voltak rossz élményeim azzal, hogy Csángó.
Igen.
Hát igen, mert évek óta, tulajdonképpen 90 óta mi rendszeres kérjük és melegen tartjuk azt az ügyet, hogy szeretnénk az anyanyelvünkön imádkozni, és 2000 után, 2001-ben előfordult az, hogy azt válaszolták a főpapjaink, hogy majd, ha írott nyelv lesz a csángó nyelv, akkor lesz csángó nyelvű misénk. Aki jó szándékú, az tudja, mit jelent, hogy csángó, de ha rossz szándékúak akarnak lenni, akkor írott nyelv, és a csángó azért az egy dialektus, hát az a magyar nyelv. Ugye mi mindig szép magyar nyelven kértük a misét, ugye mondtam, hogy a kérvényeinket, ha volna, tudnák, de nem, itt így nem arról van szó, hanem egy ilyen szánszándékkal félrevezető diskurzus, nem igazságon alapuló. Ezt a bukaresti nuncius megtanította, hogy nem mondjam, hogy hazudnak, mondjam, hogy nem igazságon alapuló diskurzus, így is lehet. Hát igen, de mondtam, én nem vagyok politikus, excellenciás uram, már közelítünk a témához, hogy mik a bajaim, és nem a bajaim vannak, hanem most már úgy ez a mindennapokhoz tartozik, hogy nem hagyjuk abba, és szeretnénk tényleg magyarul imádkozni, habár most magyarul a templomba is imádkozhatunk, mert 2006-ban voltunk a Vatikánból, minden jót megígértek, hogy lesz magyar nyelvű misénk, vannak otthon magyarul beszélő papjaink, de ez nem történt meg, viszont mi pap nélkül van imacsoportunk, és minden pénteken imádkozunk a templomba. Délután 3-kor, hiszen nem engedték meg sem közvetlen a mise előtt, sem a mise után, hogy nehogy meghallják a többiek és a faluban, akkor ugye a mustár maga elkezd virágozni, még nőni, és akkor választottam az irgalmasság óráját, már 5. éve imádkozunk, és reméljük, hogy meghallgatásra talál imáink, ha bár nem csak a miséért imádkozunk, mert bizony az is sok mindenki rászorul az imára, és mindenki és sok szeretettel mindig keresztutat mondunk, és használjuk a régi imáinkat, az archaikus imákat, amiket biztosan a gyáki Teodóz nagyon boldog lenne, tudná, hogy hányszor elénekeljük az aranymi atyánkat a pusztinai templomban, mert a keresztút az nagyon jól passzol.
Annyi mindent említettél, ami az általad választott igemondathoz kapcsolódik, úgyhogy vegyük most ide
igen,
a mondatodat,
igen,
amit
igen.
hoztál.
Amikor ezt elmondtad, hogy kell egy ilyen, hát nem is gondolkodtam, ez mindig ott van velem. Ez 1996-hoz kapcsolódik. Emlékszem, Sepsi Szent Györgyön voltam a testvéremnél, és közben ott főztem, melyik dolgozott, és főzés közben eszembe jutott, hogy következik húsvét, és kellene meghívókat csinálni a faluba. Templomon kívüli misét szoktunk tartani. Tulajdonképpen 2006-ig a saját portámon voltak mindig a magyar nyelvű misék, ha találtam erdélyi papot, de mindig találtam, az az igazság, ha bár nem volt szabad átjönni Moldvába, de szóval mindent meg lehet oldani. Na most ott főzés kezdtem, és hogy mi legyen, és oda elvettem a kis bibliát, és kinyitottam ott a fakanalozás közbe, és az a hideg futkosott a hátamon, amikor oda nyílt ki, hogy ahol ugyanis ketten vagy hárman összegyűlnek a nevembe, ott vagyok közöttük. És mondtam, na ez az, hallottam még ilyeneket, hogy ki lehet nyitni a bibliát, nem tudom. Mindegy, itt oda nyílt ki, ez lett, és valóban meglett a magyar nyelvű mise, nem engedtek be a templomba, és akkor egy olyan helyen tartottuk, ahol a nyári időszakban ott ilyen diszkós terem volt, bár, kocsma, és a tulaj azt mondta, hát tulajdonképpen ő szólt, ott nem történt semmi, nem tudja megnyitni, vagy nem, de menjünk oda misét hallgatni, másett az eső, és a templomba nem engedtek be. Oda mentünk, és utána Jáki Teodóz mindig viccelve mondta, hogy tinka, de kocsmába misézni. Egy darabig tűrtem, egyébként a helyi sajtó is úgy hozta le, hogy az Istent bevonszolták a kocsmába. És mondtam, hogy elkezdtem gondolkodni, nem volt az kocsma, mitől? Hát mondom, ősszel volt, de azóta soha ott kocsma nem volt, hanem tisztességes emberek lakták, megvásárolták, és Jáki Teodóz úgy viccből mondta, hogy tinka mindig bolondozik. Én nem akartam azt mondani, hogy csoda történik, vagy történt, mert eszembe se jutott, hanem a húgam egyszer mondja, te azt, hogy ez a gondolkodtál el, hogy utána az egy tisztességes hely vált, ott előtte tényleg egy bűnbarlang volt. És ő is viccesen mondta azt, hogy ezután még a kocsmákba se fognak beengedni, mert kifüstöltétek a kocsmát. De vicc volt az egész, de nem mondják többé, hogy kocsma, akkor se volt az, azóta se az, úgyhogy ez a, ahol ugyanis ketten, hogy ott nem csak ketten, nem többen voltunk, de azóta ez úgy megmaradt egy kicsit bennem, hogy úgy vicc ide, vicc oda, de hát azért történnek dolgok, ha észrevesszük.
Ha észrevesszük, én a nevedben észrevettem mindjárt három dolgot. Dr. Nyisztor Tinka. Hogy a milyen doktor, azt majd beszéljük. A Nyisztor szónak van jelentése a ti nyelveteken?
Nincs, de a Nestor Nyisztor névnek bizony van, és éppen a múlt héten vallásos konferencián voltam Széchenyben, ahol a tanáraim, a kollégák ott voltak, Hegyet, Hágék, Lőtőt, Lépék, Erdély Zsuzsanna nénére emlékeztünk, és a Folyt Vilmos professzor úr ugye elmondta, azt mondja magácska, nem akármi, de nem csak az előadásra, hanem a Nestor meg a Nyisztor mondta, hogy olvassam a nem tudom milyen, lehet a Horációt, nem tudom, egy antikvitásig, ott is benne vagyok, mondtam tanár úr, én tudom, hogy a 6. századi krónikás, még hát a Nestoriánusok. Görögben van értelme az én nevemnek, de mi ennek nem nagyon nem tulajdonítunk semmit. Az én falumban mindenkinek két neve van. Egy a magyar, amit használunk a szóbeliségben, és a másik a leírott nevünk. Na, az én nevem leírva Nyisztor, vagy Nistor, románul, ahogy írják, és én a nevemmel az iskolába találkoztam először első osztályos koromban, mert én a faluban és a családom Dani. Én mindig a Dani Péter lánya voltam. És ezt az írott formával az iskolába találkoztam. Utána, amikor elkezdtem publikálni, akkor Nyisztor lett, mert 90 óta Budapesten tanulok, és akkor mindenki Nyisztor Tincát mondott. Na, mondom már, jó Istenem, úgyse szerettem nagyon az én Tinka nevemet. Nyisztor Tinka, magyar kaligrafia szerint, és így publikálok, és ez maradt. Hát igen, én boldog ember vagyok, két nevem is van. Szóval...
Azt mondod, nem szeretted különösebben ezt a Tinkát, de muszáj megkérdezem, hogy és az valaminek a rövidítése, becenév, vagy nálatok ez önálló névként?
Az 50-es, 60-as években ez önálló név volt. Egyébként a papnál Katalin vagyok. Ugye Katinka, Tinka,
aha,
Katalin, de a faluban ez nem tudatosodott bennük, mert nekem vannak olyan unokatestvéreim, két lány van a családban, és egyik Tinka, másik Katalin. Különálló név. Valahogyan divatos volt ott, aztán úgy hozzám nőtt és megszerettem, de hát a névnapom az Katalin. Katalin. Szent Katalin vagyok, mert nincs Szent Tinka, és a
Katalin. Szent Tinka nincs, ezt
nincs. Szent Katalin van, és én Katalin vagyok, ha nagyon ki kell mondani.
Hát olyan gyönyörű publikációid vannak ezzel a névvel, hogy nem csodálom. Most nagyon már a napi gondoknál, dolgoknál és örömöknél tartunk. Dani Péter lánya elindul a nagyvilágba, otthon élsz Pusztinál, oda is jársz iskolába, az elemit, vagy nem tudom, ott hogy hívják, ott végezted, és akkor egyszer csak már a néprajzosok világában találod magad.
Egészen gyerekkorom óta szerettem volna azért valahogyan magyar kultúrához tartozni. Anyai nagyapám nagyon okos ember volt, intelligens, és sokat mesélt a magyarságról, engem meg mindig érdekelt, és tudom, hogy a szüleimnél is szóvá tettem, hogy miért nem költöztünk el Pusztinából, hogy tudtam, hogy valahol van egy magyar világ, magyar föld, de hát mi otthon maradtunk, otthon is meg tudtunk élni, mondták a szüleim, ezért nem mentek el másfele. Ez bennem volt, és a gimnázium után egy évig még a faluban maradtam francia tanárként, helyettesítő tanár voltam, de utána elmentem a Székelyföldre nagyon tudatosan. Az egyetemre nem jutottam be Moldvába, véletlenek nincsenek, és Sepsiszentgyörgyön indult egy új gyár, ezt tudjuk, hogy akkori politikához tartozott, hogy keverjék a népeket, és hát a Székelyföldnél ott sok magyar van, ugye én oda mentem tudatosan a magyarok közé. És azt kell mondanom, hogy utólag hogy így saját magamban is kutatgatok, hogy én addig nekem volt hitem, mert mindenki templomba jár Moldvába, és én nem kérdőjelezem meg, hogy ki hogy hisz, hogy most mi megyünk a templomba. Még mindig jobb, ha oda megy mindenki, mint hogy mások, utána eldönti, hogy mennyire mélyen hisz. De az az igazság, én Sepsiszentgyörgyön, amikor elkezdtem járni magyar nyelvű misékre, egészen megváltozott valami bennem. Közelebb kerültem a hithez, jobban tudtam kommunikálni Istennel. Szóval hihetetlen volt számomra, olyan fogalmak voltak, amit nem is tudtam addig, mert otthon az imádkoztunk magyarul, folyamatosan magyarul beszéltünk, de minden románul történt a templomban. Én mindig jó tanuló voltam, engem nem kellett nagyon olyan megtanítsam magyarul imádkozni, mert én románul minden imádságot bevágtam. És ilyen Szentgyörgyön történt meg az, hogy az valami megpattant bennem, és annyira változott, hogy én azóta is azt szeretném, hogy ezt mindenki megérezze pusztinába, és hogy másképp kommunikálunk Istennel a saját nyelvünkön. A híres zeneszerző Dvorzsáknak van egy olyan mondása, hogy aki elveszíti az anyanyelvét, az többé nem tud kommunikálni Istennel. Keresztutat imádkoztunk a Kálvária hegyen ott a faluban, és a fiatalabb menyecskék, akik már nem nagyon jól tudnak magyarul, és a fényes napot elénekeltük este, mint esti ima, könyvbe lábadt a szemük, és hogy Tinka nénihez, ez románul nincs meg. Igazándiból nem az érdekelte, hogy románul megvan, hanem megérintette, hogy magyarul van. Évekig a saját portámon volt a magyar nyelvű mise, és egyszer a püspök atyának is elmondtam, hogy jöjjön el, és nézze meg, mikor 100 ember sír, és a férfiak sírnak, hogy ez milyen érzés. És azért sírnak csak, mert magyarul van a mise. Ennél többet én nem tudok mondani. Hogy...
A lelketek nem román, hanem magyar. Innen van aztán az, hogy a magyar szó érinti meg úgy a lelket, amivel aztán az ég felé tudtok szárnyalni.
Ez ezeket észrevenni, de hát volt alkalmam, tényleg hazamentem most vissza, hogy hogyan kerültem a nagyvilágba, ezt csak Szentgyörgyig jutottam el. 1990-ben változások után átjöttem Magyarországra, nem én akartam nagyon, de így hozta a sors, meg kell mondanom engem, nekem mindig valaki irányítja a lépteimet. Felvételiztem egyetemre, pontosan tudtam, hogy nem lesz egy diplomám, és nem tanulok. Nem pont a diplomám, hanem a tudás kellett nekem, és ezért jöttem el Magyarországra, történelem néprajz szakot szerettem volna, de kettő sok volt, aztán csak néprajzra maradtam, és így lettem néprajzos, azt végeztem. Az egyetem után persze rögtön jött akkor a tanárok, hát azért a doktori iskola, és mondtam, nem, én semmit nem akarok, én csak haza akarok menni, nekem nagyon nehezen szoktam meg Budapestet. Valaki románul tanul, ide cseppenek 33 évesen, és nem azt kérdezik, hogy tudok-e magyarul olvasni, hanem a Freud kötelező olvasmány. Szóval nem volt egyszerű a dolog. Hát a doktori iskola, hát az tanáraim csak, hát felvételizem, Tinka, sose lehet tudni. Felvételiztem a doktori iskolára első évben, nappali tagozatra. Bukarestben ott volt egy a franciáknak egy frankofon iskolájuk a keleti országok részére, és ott tanultam egy évig, onnan kiosztottak nyugatra, én Svájcot választottam, és így gördült tovább. Elfogadták a budapesti PhD-n azokat a tanulmányaikat, amit ott tanultam, ugye Svájcban megvédtem a kis doktorit, de ott inkább egy olyan műhely volt, ahol kutató tudósokat képeztek, és mondták, hogy mindenki a PhD-t azért védje meg az anyaegyetemen. Ugye Budapesten védtem meg a PhD-met, és hazamentem 2000-ben, mert anyukám megbetegedett, agyvérzés kapott. És négy testvér vagyunk a családban, de ez is megint a hagyomány és a szokások, hogy hát én otthon én egy vénlány voltam, aki nem ment férhez, és bizony mindig azok vigyáztak a szülőkre. Hát Tinkának semmi dolga. Én még a doktori előtt voltam, ugye én Svájcot ott hagytam, hazamentem. A svájci rendőrségen úgy halkan meg is kérdezték, hogy maga normális, keletre vissza akar menni. Hát...
Tehát akkor a PhD-t megcsináltad, itthon már Budapesten ledoktoráltál, és én valahol azt olvastam az interneten, hogy te vagy az első moldvaiak közül, aki doktorit szereztél.
Lehet, hogy nem vagyok az első, aki doktorit szereztem, hogy otthon még lehetnek, nem tudom, a faluban biztosan első vagyok, de az elsőt inkább arra hangsúlyozzák, hogy anyanyelven. Így első, hogy anyanyelven doktoráltam magyarul.
De a témát sem akármi volt, a doktori disszertációnak a témája is nagyon
nem,
izgalmas.
Így van, ez Bukarestben a román tanáraim, ott nemzetközi volt a tanári gárda, jöttek nyugatról is, és román tanáraink is voltak. Én azért ültem Bukarestnek, hogy azért a román szakirodalommal, a román szakmával is szerettem volna felvenni a kapcsolatot, közelebb kerülni, és ott is a bukaresti tanár tépte a haját, hogy neki miért nem jutott eszibe idáig a táplálkozás kutatás, és azóta is hallgatom a rádióban, hogy teljesen áttért és gasztronómiát kutott. Ezt a 30-as években a francia történészek kezdték el, és nekem nagyon tetszett az egész, hogy kutattak a kontextusba, mindent megvizsgáltak, ami történt abban az időszakban, mondjuk, hogy Jeanne d'Arc meghalt, akkor mi történt a Franciaországban, és ezek nagyon, nagyon jó kis kutatások, úgyhogy így kezdtem el én a táplálkozással foglalkozni a tanáraim, a tanárnőm ajánlására, vagy segítségére. Emberileg nagyon jó volt Kisbán tanárni, talán nem tudtam volna elvégezni, vagy doktorálni, ha nem vele dolgozom, hát ő a második anyukám, és így kezdtem el először egyszer nekem meg kellett úgy győződnem, hogy valóban fontos ez a terület. Paraszti származású vagyok, és a parasztoknak az olyan jó a józan ész, de néha úgy fölöslegesnek tűnt a tudomány, és amit csinálok, én ezzel is küzdöttem, hogy otthon mindenki kapál, kaszál, dolgozik. Na most elfogadni, hogy ez a kutatás, hogy gyűjtök, hogy nézem, hogy ki mit eszik, ez azért nem tűnt annyira fontosnak, de tényleg fontos, ezt meggyőződtem, és nagyon sok információt tartalmaz, úgyhogy sok szeretettel dolgoztam ebbe a témába, és a mai napig is, de soha nem tudott elmaradni párhuzamosan a vallás, a liturgiáért küzdködünk, de akkor ez úgy szinte magával hozza a kutatási területet, és hogy mi történik körülöttem. Másik nehézségem, hogy mint kutató, mikor benne vagyok, hogy kutatok, vagy kívülállóként szemlélem, hogy mi történik, mert nem egy könnyű dolog. Ezzel is rámjesztettek Budapesten, a saját témádba kutatni nehéz. De otthon nem csak kutatok, hanem tényleg nagyon sok mindent a falu embere vagyok, imaközösségünk van, teszünk, veszünk, sokat járunk Magyarországra fellépni, kulturális csoporttal, hagyományőrzők, és ugyanakkor néha ilyen terápia is, hogy összeülünk, sokat énekelünk, sokat imádkozunk, és ez nagyon jó. Egy ilyen tevékenységi beszámolót összeállítottam, és a legjobb barátnőm mondja, hogy irigyellek, hogy nem is arról szól az életetek, egész nap sírdogáltak, hogy magyar nyelvű misekkel, egy csomó mindent csináltak. Hát mondtam, ezt tudatosan csináljuk, élni kell a mindennapokat, és éljük is, tudunk örülni, tudunk mullatni, olyan fogva mullatunk és táncolunk, meg énekelünk, mint amilyen, ahogy imádkozunk. A kettő együtt van, és nagyon fontos mindkettő.
De akkor eszemiszomról van a diplomád, és azt azért a gyakorlatban is megejtitek, viszont én pont az ellenkezőt gondoltam, hogy neked mennyivel egyszerűbb lehet ebben a témában írni, hiszen otthon vagy, és csak körül kell nézned. De akkor ezt én nem jól gondoltam?
Ez nagyon jól. Én azért is nem jöttem vissza Magyarországra, miután anyukámat ápoltam 10 évig. Persze nem kellett nagyon ápolni, mert én helyre hoztam, és nagyon jó minőségű életet élt az agyvérzése után, de túl rövid az élet nagyon sokat változtatni, erre rájöttem, és nincs, ami megérni nekem. Én nem akartam soha karrier után most visszajönni Budapestre tanítani, mert talán lett volna lehetőségem, de gondoltam, úristen, hát ott olyan értelmes ember van, akik ott tudnak tanítani, itthon még úgy nincsenek emberek, akik a faluba erre szánják az életüket, hogy most tényleg ott akarok dolgozni az emberek között. Például a mise ügybe mindig féltek. Az első alkalom, akkor szinte nem mertek megszólalni magyarul a templom, mert ez volt mindig tiltás alatt. És nagyon nehéz volt, amíg megszoktuk, hogy ne a hideg verejték kivárjon rajtunk, míg végig imádkozzuk a keresztutat. Ezt meg se érti valaki, aki nem ott, de hát most én a felnőttekkel foglalkozom, és a gyerekek néha egy gyerek a betéved, és meghallja, imádkozunk magyarul, úgy ránk néz, hogy de most mit csinálnak? Nekünk ez egy normális dologá vált.
Hála neked és a te harcaidnak.
Nem szeretem kimondani, de tényleg egy ember azért tud csodákat művelni, de ott kell lenni állandóan, és én ezt vállaltam, és meg is értettem, hogy néha könnyebbség, ha úgy vénlány marad az ember fia, mindig akadnak segítőim, úgymond pont most egy olyan segítőm van, aki azt mondta, hogy segít vinni a keresztet. Jó lenne, ha minden faluba valaki vissza tudna menni, de így se lehet ezt vállalni, hogy tudja jó Isten, otthon mitből tudunk megélni. Most a doktorim segített, nem a cím, hanem az, hogy én Svájcba, mivel meg akartam ismerkedni egy kicsit a franciák táplálkozásával, a falun laktam egy évig egy barátnőmnél, de a táplálkozás kutatás egy olyan intim téma, hogy azért a konyhájába senki nem enged be, akár a hálószobába sem nagyon lehet kutatni, és ezért én Svájcba beálltam egy étterembe dolgozni. Megismerkedtem az étkezésükkel is, beálltam segéd szakásnak, szereztem egy jó kis zsák pénzt, akkor vettem az autómat, és hazajöttem, és soha se lehet tudni tényleg, hogy kifürkészhetetlenek Isten útjai. Én hazajöttem, és anyukámmal otthon maradtam, mindig nagy vendégjárás volt az én portámon, jól kommunikálok emberekkel, vagy akár ismerkedem.
Hát ezt most itt halljuk a hallgatókkal együtt, hogy nincs baj.
Vonaton, mindenhol, ez érdekel mindenki, ember sorsak, és magamról is elmondom, nem szoktam visszatartani a dolgokat, ő mondok én mindent. Hazamentem, és akik jöttek vendégségbe, vagy meglátogatni kollégák, tanárok, mindenki végigjegyzettünk, ezt így nem lehet csinálni, hát azért mi szívesen fizetnénk. Elkezdtem vendéglátással foglalkozni, soha nem lesz a faluba szálloda, hanem a családoknál lehet elszállásolni őket, és akkor közvetlen tudnak beszélgetni az emberekkel, és ez, aki oda jöjj, pont ezt keresi. Az a nagy öröm, hogy tudunk nyújtani valamit azoknak, akik oda jönnek. Nagyokat főzök, nem tartozik a kutatáshoz, de megtanultam, de szeretem csinálni is. És ételkóstolni jönnek, vagy ebédelni, de előtte azért előadást is tartok a táplálkozásról, az ottani kultúráról, életmódról, és azt is kivívtuk a püspökség részéről, hogy a vendégekkel bemehessünk a templomba. Hiszen 2006-ig tetlegesen is bántották a magyarországi vendégeket, hogy ne menjenek a templomba, nincs ott magyar, mit akarnak. Na azóta, azon kívül, hogy imádkozunk minden héten a templomba, és házaknál is imádkozunk, találkozunk csütörtökön este rendszeresen háznál, előtte még minden, télen minden este mentünk, úgymond guzsajos nincs, nem dolgozunk sokat, de minden este imádkoztunk, és a falu dolgait is megbeszéltük, az uram, bocsánat, de hát az is belefér. Minden csoporttal és vendéggel bemegyek a templomba, és imádkozunk. Két-három asszony mindig ott van, néha az én is szoktam, hogy énekes, de imának elmegy, de olyan sokat énekeltem, egyszer egy opera énekes nagyon megdicsért, azt mondta, hölgyem, nem mondja, hogy nem tud énekelni, mert tud, mindenkinek elmondom, és erre büszkék is vagyunk, hogy a Moldvában 5 Szent István templom volt, és ez az egy maradt meg csak Pusztinában. És én mindig így szoktam büszkén mondani, hogy a pusztinai Szent István templom a Szent István kultusznak a legkeleti pontja, és több mint érdekes, a déli pontja az Hertelendi falva a délvidéken, és Hertelendi falva még Pusztina, ugyanaz a csoport menekült 1764-be, és utána a bukovinai székelyekként emlegetik, de azok mind visszatelepültek. Hertelendi falva Bukovinából ment délvidékre 19. század végén. Pusztina menekült a 18. század végén, de végig Moldvába maradtunk. Bukovinába sem mentünk vissza, amikor visszatelepítette Mária Terézia a székelyeket. Pusztina helyben maradt, úgyhogy a bukovinai székelyek tartják a legkeletibb, még a legdélibb pont ugyanaz a népesség.
Nagyon elszaladt az időnk, de említetted a könyveidet. Egy, ami receptes könyv is. Hát most azért hazahúz a szívem. Mondjál címeket, de bővebben a receptes könyvről beszélünk. Vagy te máshogy gondolnád?
Nem. A receptes könyv úgy jött létre, hogy kolléganővel írtuk, Fákozdi Judit. Ő több receptes könyvet írt a Kárpát-medencéből, és neki az volt a nagy szerelme, hogy mindenhonnan megjelentessen. Én a szakdolgozatomat és a doktori diszertációmat és táplálkozásból írtam, ahol a receptek nem jelennek meg, de az annélkül nem lehet dolgozni becsületesen, milyen vonása van az étkezésnek, hát az a minimum a recept. Én nekem nem tűnt nehéznek. Én azt kérte, hogy írjam meg az előszót a könyvének, mert gyűjtött Moldvába. Aztán, amikor elkezdtünk beszélgetni, akkor mondtam, a Judit drága, én a recepteket nyilván mindegyiket tudom, csak ki kell dekázni, és így jött létre, de nagyon gyorsan megcsináltuk a könyvet. Utána a disszertációm is megjelent, a második úgy komolyabb könyvem, de otthon megint a szükséglet azt hozta, hogy ezelőtt 2 évvel összegyűjtöttem és megjelentettem egy ima füzetet, hiszen a csoport használja, és akkor annyit gépeltem nekik, mert mindig mondták, hogy Tinka, nekem is egyet várj le. Ez azt jelenti, hogy gépeld le, és gyomtatni.
De jó, várj le, nagyon jó.
Igen, én annyit vertem, és sokszorosítottam, hogy már megérett, hogy egy imafüzet kellene, és össze is hoztuk. Arhaikus imák is vannak, de a rózsafüzért rendszeresen, a titkokkal, mert kiderült a faluban, hogy régen bizony abszolút a titkokat tudták, és teljesen úgy imádkozták, mint akár Székelyföldön, vagy Magyarországon. Viszont egy kicsit a régi arhaikus énekeket, amiket amúgy is szeretnek a faluba, azokat és újra beleírtam, mert mindenhol ezek megvannak gyűjtésekbe, de hogy tudjuk használni és kényelmesen, egy kis füzet sokkal jobb, mint egy ilyen nagy lepedő dosszié. Ugye egy imakönyvet csináltunk, és abban benne vannak az énekek, amit a zsoltározásnál vagy a virasztásnál használunk magyarul. Azóta a helyi kántornak konkurenciái lettünk, és ő is kért imakönyvet, de már többször ellopták. Mondom a diáknak, mi diáknak mondjuk, a István, mi van, nem kell magyar szó, ha többször is ellopták a füzetet, azt, hogy hagyjál, mindenki lopkodja a füzetet, szóval azért csak kell, mert szeretik.
Egy hely, ahol végre ima füzetet vagy ima könyvet lopnak, azért ez is a te érdemed.
Hát így is lehet felfogni. Igen, és azt folytatni szeretném, mert vannak a Mária énekek. Nekem azért volt jó, és azért tudatosan jöttem el egyetemre, még doktori címes, hogy azért minden ajtót ne csukjanak be előttem. Az az igazság, az utóbbi években azért beengednek, és már kezdett itt-ott hallatszani a magyar szó a templomokba. Úgy érzem, hogy Pusztina nagyon közel áll. Már papot is találtunk, aki magyarul tud, és Moldvában van már nyugdíjas, és azt mondta, hogy Tinka, én nem függök a Jászvásári püspöktől, mert Ausztriába szolgált. Ő tud misézni magyarul, német. Így közel állunk már a célhoz.
Ez egy nagyon jó hír így a végére, de én még azt szeretném kérni, hogy az igen mondatodat ismételjük el, és egy szép záró gondolatot is kérnék szépen a hallgatók felé.
Ahol ugyanis 2 vagy 3 összegyűlnek a nevembe, ott vagyok közöttük. Minden héten ezt tapasztaljuk, és eszembe jut, mert nyáron bizony nem sokan tudnak elülni a délután 3 órás imára. Szóval napot ketté kell vágni, ugye mindig boldog vagyok. Nem 2-3 vagyunk, hanem mindig vagyunk 10, és olyan annyira szeretünk imádkozni a templomba, és olyan jó érzés, és már úgy vagyunk, hogy ima meghallgatások és történnek, mert mondtam, az egy Figyeljétek meg, amikor imádkozunk, hogy teljesül, és mondták, hogy teljesül, és a legnagyobb teljesítményünk egyébként, hogy pár hete kaptunk egy levelet a Balogh Zoltán úrtól, hogy a Pusztinai Szent István Egyesület kap támogatást egy kis buszra. És akkor minden zarándoklatra tudunk menni, hogy nagyon boldogak vagyunk most már, hogy tényleg ennél nagyobb meghallgatás nincs, hogy lesz nekünk is autóbuszunk, és tudunk menni minden búcsúba zarándokolni, ahol hát az nagyon jó dolog. Na.
Nagyon szépen köszönöm dr. Nisztor Tinkának a beszélgetést.
Nagyon szívesen.
Műsorunkban dr. Nisztor Tinka moldvai magyar néprajzkutatóval Perccel Éva beszélgetett. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírszállításait hallják.